Imádkozzunk. Mennyi atyám, köszönöm azt, hogy dicsőíthetünk téged. Köszönöm azt, hogy noha volt egy hatalmas bűn szakadék, ami elválasztott minket tőled, de hogy a te kegyelmed elég arra, hogy áthidalja ezt a szakadékot. Köszönöm azt, hogy hogyha mi megpróbálnánk téged elérni a saját cselekedeteinkkel, a saját teljesítményünkkel, akkor sohasem sikerülne, de hogy te voltál az, aki önként eljöttél, aki meghaltál, és aki a kegyelmedből új életet adtál nekünk. Köszönöm azt, hogy amikor te feltámadtál, te legyőzted a halált, és köszönöm, hogy így a te kegyelmed miatt egyedül nekünk lehetőségünk van újra a te jelenlétedbe menni. Köszönjük, hogy a gyermekeid lehetünk, és köszönjük, hogy egyedül benned van a végső megnyugvás. Mi dicsérünk téged azért, mert te vagy az élő Isten, és azért meg gondoskodsz rólunk, és köszönjük azért, amit tettél, köszönjük azt, aki te vagy, és kérlek add, hogy megértsük a te kegyelmedet minél jobban nap, mint nap. Amen.
Köszönjük zenészek és énekesek, Marci. Az előbb énekeltünk ugye, hogy most itt áll a néped. Hát nincs itt az Isten népe a kávézóban, de hiszünk, hogy a kamera mögött a saját otthonatokba nézitek a közvetítést. És köszöntök mindenkinek ezen a vasárnap napon, hogy mégiscsak itt lélekben együtt lehetünk. Tehát nagyon rossz érzés, őszintén lennék kávézóban, és alig vagyunk, nagyon rossz érzés, ez nem csak fura, ez rossz. Tehát az Isten nem így tervezte vasárnapot. Úgy tervez, hogy mi együtt lehessünk ezen a napon, és erről fog szólni is, végül is a mai prédikáció. Folytatjuk az a Máté evangélium sorozatot. Ugye az elmúlt két vasárnap vettük a Jézusnak a mondatát a 11. fejezetében, a legvégén, amikor azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájatok, akik megfáradtatok, akik elcsüggettetek, és én megnyugvást adok nektek. És azt a mondatot kétszer vettük az elmúlt két hétben, és erről beszéltünk, hogy csak Krisztusban tudjunk megnyugodni, vagy megpihenni. De most Jézus tereli a mi figyelmünket a szombati napra. A Máté 12-ben az első 21 vers erről szól, hogy a szombati nap az a nyugalom napja. És szeretném, hogy azt lássuk, hogy ez a prédikáció, ez a harmadik ebben a mini sorozatban, a Máté evangéliumon belül, hogy ez a harmadik prédikációnak a sorozatnak, hogy hol találunk igazi pihenés és nyugalmát. Tehát valójában mit jelent pihenni az Úr napján nekünk a vasárnap, például a mai napon? Erről lesz szó a mai napon. Ezen a múlt héten bementem a gyógyszertárban, mert itt az én allergiás szezonom. Allergiás vagyok a korai tavasz virágzásra. Bármely napban, március van, várom, hogy a virágok kikezdenek kelni, vagy, és én fogom szívni ezt a pollent, nem kapok levegőt, aszmás leszek, nagyon kellemetlen az egész. Bementem a gyógyszertárba, kértem gyógyszer, olyan allergiás gyógyszer, amit nem álmosít. Azt mondták, hogy ez nem álmosít, nyugodtan beveheted. Hazamentem, bevettem, tehát az első adagot két napon keresztül vettem, és teljesen kiütött, tehát teljesen kimerültem, tehát porig. Húztam magamat a ház körül, mint egy depressziós két napon keresztül, az nem igaz. Elolvastam a mellékhatások, és tényleg az álmaság nem szerepel a gyakori mellékhatásokon, de a kimerülés igen. Most nem tudom, hogy mi a különbség az álmaság és a kimerülés. A kimerülés az még rosszabb, de nem alig tudtam mozogni két napig, most nem szerem, és próbálok egy másik allergiás gyógyszert találni. Nemrég vettem részt egy beszélgetésben, egy körasztali beszélgetésben, és nagyon érdekes, hogy sokan vagy többen, akik ott voltak ezen a kerekasztal beszélgetésen, többen azt mondták, hogy hát az elmúlt időkben eltávolodtam Istentől. Vagy most távol érzem magamat Istentől, nem jó megy az én kapcsolatom Istennel. Az egyik azt mondja, hogy lelkileg lelkileg teljesen kimerült, kimerültem, vagy stagnáltam lelkileg. A másik azt mondta, hogy az elmúlt időkben nagyon nehéz volt nekem, és mintha az élet kiütött engem. Tehát belefáradtam az egészben. És ez teljesen érthető. Tehát egy covidos szezonban vagyunk, és nagyon-nagyon durva az élet most. Könnyű nekünk elveszíteni az erőnket. Ezen a héten egy jó ismerősöm a pszichiátriába került, mert öngyilkossági vágyak felhatalmasodtak neki. A másik küzd az alkohol függőségével. A másik a vállással küzd. És ez nekem nem volt egy tipikus hét, de ezek a dolgok minden nap történnek körülöttünk. Ilyen ez a világ, amiben élünk. Mindannyiunknak szükségünk van a megnyugvásra, a pihenésre. De hol lehet találni? Hol lehet igazi megnyugvást találni? És most nem a wellnessre gondolok. Ma reggel szeretném, hogy lássuk négy dolgot. Mi volt az Isten eredeti terve, hogy az ő nép megpihenjen rendszeresen a szombati napon? Mi volt az Isten az eredeti terve ezzel? A zsidók hogyan tették tönkre a nyugalom napját? Harmadik, Jézus hogyan tudta alázatosan újra nyugalmat szerezni az ő népének? És a negyedik, hogyan tapasztalhatjuk ezt a nyugalmat hetente, sőt naponta? Jó? Tehát ez lesz a négy pont. Menjünk az Úr elé, és imádkozunk, fogunk felolvasni mindjárt a Máté 12:1-21, de egyenlőre imádkozunk, és kérünk, hogy az Isten szóljon hozzánk. Mennyi atyám, köszönöm ezt a szombati napot, amit te félretettél nekünk, ezt a vasárnapi napot, hogy tudunk téged imádni, hogy te benned, Úr Jézus Krisztus, ahogyan énekeltünk, hogy te benned tudunk megnyugodni. Én nagyon kérlek, hogy szólj hozzánk a te ígéren keresztül. Látod, hogy mennyire nagy szükségünk van, hogy ezt átéljünk, hogy tapasztaljunk a te megnyugvásodat. Nagyon kérlek, Úr Jézus Krisztus, segíts nekem, hogy nem csak egy információ átadás legyen ez az egész. Szükségem van rád, hogy segíts nekem közvetíteni a te üzenetedet, amit adtál nekem. Nagyon kérlek, hogy te szóljál a mi szívünkhez, hogy a te üzeneted eljusson a mi szívünkig, hogy át tudjunk azt élni ezen a nyugalom napján, hogy te vagy az, aki, te vagy a forrás ennek, te vagy az, aki adod ezt a pihenést, lelki pihenést te benned. Nagyon kérlek, hogy szólj hozzánk. Látod, hogy egész Magyarországon az emberek otthon vannak, a templomok üresek. Én kérek, hogy mégiscsak ezen a közvetítésen keresztül, ami annyira borzasztó dolog, mégis engedj, hogy hálások vagyunk, hogy legalább ez van, hogy tudjunk figyelni a te ígédre, és így együtt lehetünk. Kérünk, hogy szólj hozzánk, engedj, hogy lássunk a te dicsőségedet, és te benned tudjunk megnyugodni. Krisztus nevében. Amen. Tehát az első pont az, hogy Isten előre tudta, hogy az ő népének szükség van, szükség lesz a nyugalomra rendszeresen. És beépítette a zsidó társadalomban a szombati napot, hogy pihenjenek. Tehát beépítette egy társadalomban egy ritmus, egy nagyon szép ritmus. 6 napig dolgozunk, és a munka az egy jó dolog. Azt látjuk a Teremtés könyvében, hogy dolgozni az egy jó dolog. De pihenni az is egy jó dolog, hogy egyszer egy héten pihenjünk, nem dolgozunk. És Isten adott az ő népének ennek ezt a gyönyörű szép ritmus az életnek. A 10 parancsolatok között ez a 4. parancsolat, ami a szombatnapra vonatkozik, ugye? És ez a leghosszabb parancsolat, messziről a leghosszabb parancsolat. 2 helyen olvasunk róla. Szerintem mind a kettőt felolvasni nektek, a 2. Mózes és az 5. Mózesben szerepel, mivel nagyon hosszú, nem fogom az egészet felolvasni. Tehát a 2. Mózes így szerepel. Emlékezz meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt. Hat napon át dolgoz és végez mindenféle munkádat. De a hetedik nap a te Istenednek, az Úrnak nyugalom napja. Semmiféle munkát ne végez azon, se te, se fiad, se lányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se állatod, se a kapudon belül tartózkodó jövevény. Mert hat nap alatt alkotta meg az Úr az eget, a földet, a tenget és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megpihent. Azért megáldotta az Úr a nyugalom napját, és megszentelte azt. Tehát a nyugalom nap parancs így hangzik a második Mózesben, de kicsit másképpen van írva az ötödik Mózesben. Tartsd meg a nyugalom napját, és szenteld meg azt, ahogy megparancsolta neked Istened az Úr. Hat napon át dolgoz és végez mindenféle munkádat, de a hetedik nap, de Istennek, az Úrnak a nyugalom napja. És akkor tovább megy, semmiféle munkát ne végez. És akkor végén azt mondja, emlékezz arra, hogy szolga voltál Egyiptomban, de erős kézzel és kinyújtott karral kihozott onnan téged Istened, az Úr. Ezért parancsolta meg neked Istened, az Úr, hogy tarts meg a nyugalom napját. Tehát Isten hivatkozik először a teremtésről, hogy ő megpihent a hetedik napon, hogy azért pihenjünk, és akkor a másik, a ötödik Mózesben azt mondja, hogy mivel megváltottalak titeket a kényszer munkából, a rabszolgaságból, pihenjetek. Tehát úgy is lehetne mondani, hogy mivel én vagyok a hatalmas teremtő Isten, és ti vagytok az én népem, mivel én megváltottam titeket a rabszolgaság munkájából, tudjátok, hogy gondoskodok rólatok, szeretlek titeket, én vagyok az erős, hatalmas Isten, nyugodjatok meg, pihenjetek meg, én gondoskodok rólatok. A hetedik nap az legyen egy ünnep, hogy szabadok vagytok, én vagyok a ti Istenetek, és most nyugodjatok meg, pihenjetek, mert én gondoskodok rólatok. Isten ezt a parancsolatot nagyon komolyan vette, hogy egyszer egy héten pihenjünk, és ne dolgozzunk, nyugodjunk meg. És szerette volna nevelni az ő népét, hogy szokják meg, hogy ezen a napon nem dolgozunk. Olvassunk erről a második Mózes 31-ben, amikor az Isten népe még ugye a pusztában voltak. Éppen Isten kihozta őket Egyiptomból. Azt mondta neki, hogy tartsatok meg a szombatotot, tartsatok azt szentnek. Aki megszentségteleníti, azt halállal lakoljon. Ki kell írtani népe közül azt az embert, aki valamilyen munkát végez azon a napon? Hat napon át végezzek a munkájukat, de hetedik nap a teljes nyugalom napja, szent az Úr előtt. Mindaz, aki valamilyen munkát végez a szombat napján, halállal lakoljon. Wow, Isten ezt nagyon komolyan vette, ezt a parancsolatot. Emlékeztek, hogy hogyan nevelte az ő népét a pusztában? Minden egyes napon Isten adta az ő népnek a mannát, a mennyei kenyeret, ugye? És minden reggel frissen lehetett kimenni a sátorokból, és szedni, összeszedni, és olyan volt, mint a kenyér. És ez Isten ezzel táplálta őket minden egyes napon. Az égből lepotyont ez a friss kenyér Istentől. És azt mondta nekik, hogy minden nap ki kell menni és összeszedni. És ne tartsatok a más napra, mert az elromlik. Csak arra az egy napra jó. De kivéve a pénteki napon. Ott ki kell menni és kétszer szedni, mert az Isten nem fogja adni a szombati napon. Nem menjetek ki akkor, mert nem lesz. És az a pénteki adag, ez nem fog romlani, hanem más napra még jó lesz, még friss lesz. Tehát Isten hetente adott nekik egy csodát, nevelni őket, hogy kezdjenek megszokni, hogy a szombati napon nem dolgozunk. Nem lesz kenyér azon a napon, de lehet tenni, nem kell dolgozni. És így is volt. De azt is olvasunk, hogy volt egy eset, amikor pusztában vándoroltak az Isten népe, hogy volt egy férfi, aki a szombati napon kiment és fát szedett. És elkapták ezt a férfit, vitték az Isten népe vezető előtt, és Isten azt mondta, hogy ezt az embernek meg kell halni. Ezt az ember meg kell halni. És így kivégezték őt, mert fát szedett azon a szombati napon. De nagyon komolyan vették ezt a parancsolatot az Úrtól, hogy szenteljük meg a szombati napot. Isten miért annyira komolyan vette, hogy pihenjünk és ne dolgozunk? Azért, mert tudta, hogy minden egyes embernek a szívében van egy űr. És próbáljunk bepótolni azt az űrt a munkával. És erről szólt ugye az előtte két hét prédikáció, hogy hajtunk magunkat megállás nélkül. Hogy szerezünk magunknak egy identitást, hogy fontos és értékes emberek vagyunk, keményen dolgozunk, mindent megteszünk, hogy majd boldogok legyünk, hogy elérjem az én célomat. Megállás nélkül csináljunk ezt. Mai szlogen az a 24-7. 24 órát dolgozok naponta, 7 nap a hétnek. Non-stop dolgozunk, hogy úgy érezzünk, hogy igazolnunk kell magunkat, ugye? Másoknak vagy Istennek. Majd megszerezem magamnak ezt a boldogság, majd én bebizonyítom másoknak, majd én megmutatom, majd én. Erről szólt két hét ezelőtt ez a prédikáció, hogy ez a lényege a bűnnek. Amikor majd mi bebizonyítjuk másoknak, Istennek, magamnak, hogy én értékes és fontos vagyok. És emiatt Isten beépítette a társadalomban ezt a fake rendszert, hogy megállítson minket, hogy ne öljünk meg magunkat, mint munkamániások, mert tudja, hogy mi erre vagyunk képesek. Isten nagyon jól ismer minket, hogy merjünk kihagyni az életünkből az igazi pihenést, amikor őt imádjuk azon az egy napon, vasárnapon, hogy kihagyjuk az élet ritmusból ez a pihenő nap, ami a legszebb dolog. Tehát Istentől eredetil jó volt a szándéka, de zsidók ezt felforgatták és tönkretették. És ahogyan teltek az évek, azt látjuk, hogy a zsidók mennyire nem értették a lényegét a nyugalom napnak. És ez a második pont. Az Isten nyugalom napjából a zsidók csinálták egy rendszert belőle, ahol senki nem tudott pihenni a nyugalom napján. Csináltak egy olyan rendszert furfangos módon, ahol tudnak kiérdemelni az Isten áldását nem a munkából, hanem abból, hogy nem csinálnak semmit. Hogy képzelték ezt? A pihenésből csinálták egy jó cselekedet, hogy ha ezt betartom, akkor az Isten nem fog engem megítélni, vagy engem meg fog áldani. 39 különböző kategória vagy csoportot csináltak a munkából. És ez csak a 39 csoport. Minden csoporton belül volt rengeteg féle munkát, ami nem szabad végezni. Azt hittek, hogy ezeket betartjuk, hogy nem csinálunk semmit, akkor az Isten minket meg fog állni. A Misnából szereztem ezeket. Bárki föl lehet menni a Google-ra, írjátok be 39 kategória a Misna vagy a zsidó szombatnapnak, és ezt fogja kiadni. Hihetetlen számomra, hogy ez a 39 különböző csoport úgy szokták mondani, hogy ez a száma 1-40. Milyen nagy az irónia? Hol hallottuk erről máshol? Hát amikor valaki nagyon durván akartak megbüntetni, akkor 39 korbácsolt adták neki. 39-szer megkorbácsoltak. Miért? Mert az 1-40, az 1 a haláltól. Mert ha 40-szer megkorbácsolsz valaki, akkor ő meghal. De a 39 még nem hal meg. És ugyanazt hívják ezt a 39 kategória, 1-40. Magyarul, ha ezeket próbálod betartani, akkor megőrülsz. Most nem fogom ezeket az összeset felolvasni. Tehát a vetés, a szántás, a kaszálás, a kévekötés, a szelelés, a válogatás, vagy a hulladék anyagnak a válogatása, a liszt szitálása, hogy a korpa eltávolítása céljából, vagy a tészta dagasztása, vagy a sütés, vagy a főzés, vagy a gyapjúnak a fehérítése, a gyapjú fésülés és kártolása, vagy a két huroknak a készítése, vagy a két fonalnak az összeszövése, vagy a két szálnak az elválasztás, és lehetne soron felsorolni, csináltak egy tudományt belőle. Tanulmányozzák ezeket. De nem csak ez a 39 csoport van, ami több száz törvény van, hanem nem szabad olyan munkát végezni, amit esetleg össze lenne hasonlítani ezzel a munkával, vagy össze lehet téveszteni. Például nem szabad locsolni a virágokat, nem szabad friss vizet adni vágott virágoknak, mert az hasonló, mint a vetésnek. Vagy nem szabad csinálni egy csokor virágot. Vagy nem szabad válogatni a jó gyümölcsöt a rohadt gyümölcsök köztől. Vagy nem szabad hajat vágni, vagy köröm vágni. Vagy nem lehet a hajat fonni, vagy vért adni. Nem szabad kikapcsolni a lámpát. Tehát lehetne sorolni, de nem akarok ezzel foglalkozni, mert ez nagyon sok időt elmenne. A lényeg az, hogy a zsidók csináltak egy olyan rendszert, amely követhetetlen. És mindenki attól félt, hogy nehogy szegjem az Istennek a parancsát. Véletlen se. Nem is lehet csinálni bármit, amit hasonlít erre az egész. Borzasztó olvasni ezekről, és az egész rendszerről, és lehet, hogy nevetünk rajta, de vigyázzunk kell, mert ugyanaz a bűnös szív lakozik bennünk, és mi hasonló dolgokat tudunk csinálni, mint ők. Úgy gondolják, hogy a tiltás a megoldás. Tehát Jézus Krisztus ebbe a kaotikus, törvényeskedő rendszerben lépett, amit a zsidók felépített. Ő ebben megérkezett, és nagyon jól tudta, hogy a zsidók kicsavarták a lényegét, és azt is, hogy mi is ugyanúgy tudjunk tönkretenni az Isten nyugalom napját. Nézzük meg, és ez a harmadik pont. Jézus szembesült, és neki ment ennek a rendszernek, hogy véget vessen vele. Bölcsen és alázatosan csinált ezt. Nézzük meg, hogy hogyan tudta újra szerezni nekünk a nyugalom az Isten az Úr napján. Tehát a vallásos vezetők elkapták Jézus Krisztus és a tanítványai szombati napon, hogy szedték a gabonát, és ettek a kalászokat, hogy egyenek valami. Nézzük meg az első négy versben, itt a Máté 12. fejezetnél, az első négy verset. Abban az időben Jézus gabonaföldeken ment át szombaton, tanítványai pedig még megéheztek, és kalászokat szakítottak le, és azt ették. Amikor ezt meglátták a farizeusok, szólták neki, ime, tanítványaid olyat tesznek, amit szombaton nem szabad. Ő pedig ezt válaszolta nekik, nem olvastátok, hogy mit tett Dávid, amikor kísérőjével együtt megéhezett? Bement az Isten házába, és a szent kenyereket ették meg, amelyeket nem lett volna szabad megennie sem neki, sem az ő kíséretének, hanem csak a papoknak. Tehát Jézus emlékezteti őket egy hasonló helyzetről a Szentírásban, amikor Dávid és a társai megették a szent kenyeret a templomban. Minden szombaton a papok megsütették 12 darab kenyért, amit képviselte a 12 izraeli törzs, és azt feláldoztak az Istennek, bemutatták Istennek itt a templomban. És ugye azok a kenyerek, később a papok megehettek a kenyeret. De Jézus azt mondta, hogy amikor Dávid és az ő társai ezt megtették, hogy Isten nem haragudott rájuk. Nem olvassuk a Bibliában sehol, hogy ez Isten haragudott Dávid és az ő férfiakra, hogy ezt megtették, hanem egyszerű, megették a kenyeret, mert éhesek voltak. Isten könyörült rajta, Isten örült nekik, hogy ők megették a kenyeret, Isten táplálta őket, és ennyi volt az egész. És Jézus használja ezt a példát nekik, hogy megértsék az alapelvet az egésznek, hogy nem a törvény és az áldozat a lényege, hanem az Istennek az irgalma a nyugalom napján az a lényege. Nézzük meg az 5. verset. Vagy nem olvastátok a törvényben, hogy szombaton a papok a templomban megszegik a szombatot, mégsem védkeznek? Magyarul, mikor a papok szolgálnak a szombati napon, dolgoznak, akkor ők nem vétkeznek. És máshol Jézus használja azt a példázat, hogy amikor egy fiút körülmetélik, és mindig kell körülmetélni egy zsidó fiút a nyolcadik napon, és amikor az a nyolcadik nap esik a szombat napon, akkor a papoknak körül kell metélni azt a fiút. És Jézus azt mondja máshol, hogy ők nem szegik meg a szombati napot, amikor az Isten törvény úgy tűnik, hogy ütközik. Nem, vannak kivétel esetek. Ez nem munka, ez belefér. Ez belefér az Isten nyugalom napján. Tehát Jézus eddig próbálta puhítani őket, hogy vegyék már észre, hogy vannak kivétel esetek az Isten nyugalom napjának. De most egy nagy dolgot fog kijelenteni nekik. Nézzük meg a hatodik verset. De mondom nektek, nagyobb van itt a templomnál. Most az mit jelent? Nagyobb van itt a templomnál. Hát nézzük meg a hetedik vers, majd erről visszatérünk. A hetedik vers, ha pedig értenétek, mit jelent ez, irgalmasságot akarok, és nem áldozatot, nem ítéltétek volna el azokat, akik nem vétkeztek. Jézus ugye másodszor használja ezt az ószövetségi idézetet. Egy pár hét ezelőtt láttuk azt, amikor Máté megtért, mint vámszedő, ott voltak a bűnös emberek, és a farizeusok megítélte őket. És Jézus elküldte ezek a farizeusok, ezek a törvényeskedő embereket, és azt mondta nekik akkor is, hogy menjetek és tanuljátok meg, hogy mit jelent irgalmasságot akarok, és nem áldozat. Nagyon fontos. Most ez mit jelent? Az, hogy a templomban az Isten népe hozta az áldozatot az Istennek, azzal a reménnyel, hogy Isten megbocsássa nekik. De Jézus azt mondja, hogy én nagyobb vagyok, mint a templomnál. Vagyis én hoztam az áldozatot, én feláldoztam magamat. Az én testem, a kenyér képviselt az én testem, az én testem az Istennek a kenyere, az élet kenyere, amit megtöretetik, értetek? Tehát Jézus azt akarja mondani, hogy a templomi áldozatok, a kenyér, az az én testem, hogy az egész templom és áldozati rendszer, ez rólam szól, én nagyobb vagyok, én hoztam a tökéletes áldozat, értetek? És mivel én hoztam a tökéletes áldozat, Isten most kegyelmes velünk. Az Isten adja az ő irgalmát nekünk. És nem az a lényege, hogy mi hozunk egy áldozatot Istennek, hanem Jézus Krisztus már hozta a tökéletes áldozat helyettünk. A lényege az, amit Isten Jézus Krisztusban tett értünk, és Jézus miatt van nyugalmunk. Tehát a templomi áldozatok, a templomi kenyér, a szombati pihenőnap, ezek mind előre képek, ami előre mutatnak az igazira, Jézus Krisztusra, hogy jönni fog az igazi áldozat. Valaki, aki feláldozza magát, hogy nekünk nyugalmunk legyen. És a hetedik vers, újra Jézus azt mondja, hogy ezt megértettétek volna, hogy ezek mind rám vonatkoznak, mind előképek rólam, akkor meg nem ítéltetek volna meg azokat, aki a kalászokat ettek. Tehát éhesek voltak, és megették a gabonát, vagy a kalászokat, és Isten megáldotta őket. Tehát nincs ítélet, mert az Isten irgalmasan bánik velünk, és nem a mi áldozatok szerint. Tehát nyugalom van. És meg a nyolcadik verset. Jézus tovább beszél velünk, mert az ember fia ura a szombatnak. Most ez mit csinál? Ő ura a szombatnak? Vagy másképpen lehetne ezt mondani, a szombatnap bennem beteljesedett. Miattam van nyugalom. A nyugalom napja rólam szól. Aki bízik bennem, annak van nyugalom. Én vagyok a szombatnapnak az ura. És a zsidók ezt nem értették. Semmit nem értették az egészből, vagyis nem akartak egyet érteni vele. És Jézus újra próbálja, és ők újra próbálnak kísérteni Jézus Krisztus a 9. és a 10. versben. Föltesz nekik egy kérdést. Próbálnak becsapni őt. Onnan eltávozva bement a zsinagógájukban, tehát ugyanaz a napon, ahol volt egy sorvadkezű ember azért, hogy vádat emeljenek ellene. Megkérdezték Jézustól, szabad-e szombaton gyógyítani? És Jézus elmond egy példát nekik, hát ha megértik, hogy fontosabb az irgalom, mint az áldozat. 14. vers, 12. vers. Ő pedig ezt mondta nekik. Ki az, aki közülöttek, akinek ha egyetlen juha van, és az verembe esik szombaton, nem ragadja meg, és nem húzza ki? Mennyivel többet ér az ember a juhnál? Szabad tehát jót tenni a szombaton? Tehát a szombati nap, Jézus azt mondja, nem abból áll, hogy mi az, ami van tiltva, nem az a lényeg, hogy mi az, ami tiltva van, hanem szabad jót tenni. A nyugalom napnak a lényeg az, hogy szabad jót tenni. Az a lényege. És hogy megmutassa nekik, hogy ő valójában az ura a szombatnap, hogy az ő értelmezése a szombatnap, hogy az a helyes, és hogy Isten vele van, és Isten erősíti ezt az üzenetet, amit Jézus akar mondani ezek az embereknek. Jézus most gyógyít valakit a szombati napon, megmutatja nekik egy csodát, hogy Isten velem van. Erről szól a nyugalom napnak. És a 13. versben erről olvasunk, erről a csodáról. Ekkor így szólt ahhoz az emberhez, nyújts ki a kezedet, ő kinyújtotta, és újra olyan egészséges lett, mint a másik. Szóval mit gondoltak a farizeusok? Saját szemük látására láttak egy csodát, és mondták, wow, akkor tényleg neki igaza van, az Isten egyértelműen vele van, és azt mondja nekünk, hogy ezek a jó dolgot lehet tenni a szombat napon, hát ez egy óriási, ez egy csodálatos dolog. Hogyan reagáltak ezek a farizeusok? 14. versben. A farizeusok pedig kimentek és elhatározták, hogy végeznek vele. Látták a csodát, és ez a kemény nyakú emberek úgy döntöttek, hogy most innentől kezdve próbáljuk őt megölni. És többször olvassuk az evangéliumokban, hogy ők elhatározták, hogy megölik Jézus Krisztust. Jézus nem akart velük veszekedni. Elment, és mit csinált? Egy csomó ember követte őt, és meggyógyította az összeset. Tehát hadd láss, hogy lássák, hogy Isten vele van, és hogy igazolja, hogy amit, ahogyan ő értelmezi a szombatnapot, az az igazi. 15. versben, mivel Jézus tudta ezt, eltávozott onnan, és sokan követték őt, ő pedig meggyógyította mindnyájukat. Milyen nagy öröm lehetett neki, hogy ők meggyógyulnak az Úr napján. És az Isten irgalmas és kegyelmes volt velük a szombati napon. És így beteljesedett egy gyönyörű szép profécia Jézusról. A 16-tól a 21. vers Máté adja nekünk ezt a proféciát. És megparancsolta nekik, hogy ne fedjék fel, kicsoda ő, hogy beteljesedjék, amit Ézsiás profétált. Íme ez az én szolgám, akit kiválasztottam, akit én szeretek, akiben gyönyörködöm. Lelkemet adom neki, és ítéletet hirdet a népnek. Nem szit, viszájt és nem lármáz. Senki sem hallja hangját az utcákon. Megrepett nádszálat nem tör el, és füstölgő mécsest nem ölt ki. Míg győzelemre nem viszi az ítéletét, és az ő nevében reménykednek majd a népek. Milyen gyönyörű ez a profécia, hogy Jézus Krisztus nem akart ott veszekedni ezek a papokkal, csendesen, bölcsen, alázatosan beszélt velük, és csodát tett, megmutatta az Isten dicsőségét, a papok akkor sem látták az egészet. Jézus irgalmasan és kegyelmesen bánik a gyengékkel. Milyen szép képeket kapunk itt, hogy tehát a nádszálat nem tör el, és füstölgő mécs is nem ölt ki. Tehát aki nagyon gyengének érzi magát, egy füstölgő mécsest nem ölt ki. Tehát Jézus úgy bánik velünk, hogy irgalmas és kegyelmes velünk. De mit jelent az, hogy még nem viszi győzelemre az igaz ítéletet? Jézus Krisztus meg lett ítélve helyettünk. az Isten igazságos ítéletet lesújtotta őt. Magára vállalta azt a büntetést, amit mi megérdemeltünk. És emiatt Isten kegyelmesen bánik velünk. Jézus miatt megpihenünk. Isten nem a mi áldozatunkra néz, hanem Jézusnak a tökéletes és ártatlan áldozatra néz. És beszámítja nekünk Krisztusnak az igazságát. Tehát Jézus miatt igazok vagyunk. Nagyon jó ismerik az evangéliumot. Erről szól ez a profécia, hogy Jézus viszi az evangéliumot minden országhoz, és a világ szerte az emberek tudnak majd megnyugodni benne. Tehát Jézus Krisztus miatt Isten lett az atyánk. Most Jézus igyekszik terelni a mi figyelmünket, hogy a szombati nap ő benne beteljesedett. Hogy másképp a lényege az Úr napjának az, hogy az Isten irgalmas akar lenni velünk. Az áldozat nem a lényege. Jézus máshol így mondja, a szombat lett az emberért, nem az ember a szombatért. Isten ajándéka nekünk a szombati napot, hogy nekünk nem kell dolgozni, és hogy pihenni tudunk. Ez nem egy törvény, ez is az áldás az életünkben, hogy tudjunk megnyugodni, tudunk pihenni, tudunk összegyűlni, mint az ő népe, és őt imádni. És ez a negyedik pont. Mit jelent nekünk minden vasárnap? Mi a lényege az Isten tiszteletnek? Hogyan tapasztaljunk ezt a nyugalmat hetente, sőt naponta? És ezzel akarom itt befejezni. Itt a sarokhő gyülekezetben az alap feltételezés az, hogy amikor megérkezünk a kávézóban minden vasárnap reggel, a bűn terhe rajtunk van, és fáradtan megérkezünk. Egy bűnben esett világból becsöppenünk az Isten jelenlétében. Sok mindentől megfáradunk, vagy már kimerülünk, és nem az allergia gyógyszerről gondolok most. Nézzük ezek meg. A szívünkben a szégyen érzet miatt mi hajtunk magunkat, hogy ne legyünk lúzerek. Végezünk sokféle sziszifuszi munkát, hogy igazoljunk magunkat, hogy értékes és fontos emberek vagyunk. Belefáradunk bizonyítani magunkat, és élni a saját dicsőségünkért. Ez a bűnnek a lényege, és a két hét ezelőtti prédikáció erről szólt. Ebből belefáradunk. Nagyon. A másik az, hogy belefáradunk, amikor Isten megengedi, hogy nehézségeken keresztül menjünk. Egy balesetet szenvedünk, egy kapcsolat tönkre megy, vagy betegek leszünk, vagy egy munkahelyet elveszítjünk. Amikor Isten olyan helyekre vezet minket, ahol nincsen ivóvízünk, akkor könnyen elcsüggedünk és kimerülünk. És amikor szenvedünk, konkrétan nagy a stressz az életünkben, akkor könnyen tudunk fellázadni Isten ellen. És mindenkit hibáztatni, panaszkodunk és morgolodunk, kétségben esünk, félünk, aggodunk, nem bízunk Istenben, haragszunk. És ez a bűnnek a második arc kifejezés, és erről szólt a múlt vasárnapi prédikáció. A 95. Zsoltár dolgoztunk fel, hogy mi belefáradunk ezek a nehézségekben, amikor panaszkodunk Istennek, amikor olyan helyre vezetett minket, ahol nincsen ivóvízünk. És a másik az, amikor mások követnek el bűnt ellenünk. Nem csak mi követjünk bűnt, hanem mások is követnek bűnt ellenünk. Az életünkben, mindannyiunk az életünkben vannak olyan emberek, akik tele vannak elvárások felénk. Sosincsenek megelégedve velünk, és állandóan panaszkodnak, kritikusok. Lehet, hogy ez egy tanárod, akit nagyon tisztele, vagy értékele, vagy minden nap találkozol vele, vagy a szüleid, vagy a társad, akivel minden nap laksz, a testvéred, vagy a barátod, kollégád, főnöked, és úgy érzed magadat, mintha állandóan kellene megfelelni neki. Soha nem tudsz nyugodt lenni körülötte. Mindig talpon kell lenni, mert bármikor ideges lesz veled, vagy türelmetlen. Görcs van a gyomorodban, mert mindig úgy érzed magadat körülötte, hogy valamit rosszul csináltál. Nincs nyugalmad, inkább stressz. Mikor fogja újra ítéletet mondani? Sokan így kelnek fel minden nap, és így jönnek az Isten tiszteletre. Egy állandó megfelelési kényszer alatt van. És ezt mi ezt rávetítjük az Istenre. Tehát a saját bűneik miatt, és ahogyan rosszul bánok egymással, az Isten szeretne, hogyha tudnák azt, hogy ő mindig irgalom és kegyelemmel bánik velünk. Nekünk nem kell megfelelni neki, mert Jézus Krisztus már mindent megtett értünk, helyettünk és miattunk. Nem kell áldozatot hozni. Ő az egyetlen, akinek nem kell megfelelni. Tehát ez a nyugalom napnak a lényegét, hogy nyugodjunk meg Jézus Krisztusban, hogy ő benne van az igazi megpihenés. Az Isten tiszteletünk úgy fel van építve, hogy megtapasztaljuk és átéljünk ezt a nyugalmat legalább kétszer. Szeretnénk, hogy mindenki ezt megtapasztalna és látna Jézus Krisztusban az ő evangéliumban. Tehát az Isten tisztelet van az első rész, amikor a frontember van, amikor énekelünk, amikor imádjuk az Istent a zenével, amikor igeversek van, hogy mi akkor tapasztaljuk és átéljük az evangéliumot. Erről szól az első rész az Isten tiszteletnek. Amikor imádjuk Istent az éneklésben. Mennyire fontos ez? Mennyire fontos ez? A másik rész az Isten tiszteletnek a prédikáció, amikor elhangzik az Isten az ígéje, és hogy újra találkozhassunk Jézus Krisztusával és az ő evangéliumával. És néha van egy harmadik rész, egy harmadik kör, az az úrvacsora, amikor újra átéljük az evangéliumot, és találkozunk Istennel. És ezzel befejezem, honnan lehet tudni, hogy átéltünk, vagy megtapasztaltuk a lényegét az Úr napjának, amikor az Úr, vagy amikor megpihenünk az Úrban. Ez hogyan változtat minket? Négy dolog szeretnék röviden felsorolni. Az első az, amikor a szívünkben érezünk és tudjunk azt, hogy Isten velem megvan elégedve. Amikor azt átéljük, hogy nekem nem kell megfelelni neki. Hallottam ezen a héten egy nagyon jó idézetet, valakitől azt mondta, hogy Jézus Krisztus az én legjobb barátom, mert ő az egyetlen, akinek nem kell megfelelni neki. Milyen gyönyörű szépen megvan fogalmazva a lényege. Ebben a világban mindenki tele van elvárás felénk. Folyamatosan úgy érzünk magunkat, kell megfelelni másoknak, mindig kell. És azt mondja, hogy velem nem kell. És minden vasárnap, amikor ezt átéljük, amikor imádjunk őt, és átéljük az evangéliumot, hogy Krisztusban ő megvan elégedve velem, nekem nem kell, nem is tudnék felelni neki. Amikor kimenjünk innen, és újra jönnek ezek a megfelelési elvárások felénk, akkor ezek elveszítik az erejét. Mert tudjunk, hogy Krisztusban én el vagyok fogadva úgy, ahogy vagyok. Tehát amikor az evangéliumban fürdünk vasárnapra, akkor ez leveszi az erőt abból, amikor mások tele vannak elvárások felénk. A másik az, amikor a hála és a megelégedett érzés betölti a mi szívünket, amikor imádjunk Istent, amikor találkozunk az evangéliummal, akkor a mi szívünkben, akkor nem a szégyen hajt minket, nem a bálványok után futunk, hanem tudunk megnyugodni. Akkor igazi pihenést kapunk. A szívem tele van az evangéliummal, tele van Krisztussal, ahogy énekeltünk az előbb. Az a világ legnagyobb kincs, hogy Krisztussal tudunk járni ezen a földön. Tehát megpihenünk a bálványi imádástól, amikor Istent imádjunk vasárnaponként. Vagy a harmadik az, hogy amikor imádjunk Istent és dicsőítjünk őt az énekléssel, amikor az ő szépség betölt minket, amikor az evangéliumon keresztül látjuk, hogy mennyire gyönyörűséges és mennyire szép az Isten, és őt imádjunk, akkor az nyugtat minket, hogy nem a saját dicsőségünkért akarunk élni, nem a saját megvalósításunkra akarunk élni, hanem az a legnagyobb vágyunk, hogy az Istennek a dicsősége terjedjen, hogy ő legyen híres, hogy minél több ember találkozon vele, és csatlakozzon az Isten országához. És ez az, amit igazi megnyugvást ad, amikor éljünk az Isten dicsőségét, és ez a mi szívünknek a legnagyobb öröm, akkor nyugszunk meg, akkor találunk igazi pihenést. És az utolsó, a negyedik, amikor látunk az Isten jóságát és nagyságát, amikor imádjunk őt vasárnaponként, pedig az életünkben olyan helyen vagyunk, ahol nincsen ivóvíz. Amikor úgy érzünk, hogy fájdalom van és szenvedés van. De amikor vasárnaponként tudjunk őt imádni és dicsérni, akkor nem aggódunk, és nem kétségben esünk, és nem félünk, hanem az Isten kegyelmez tart minket, hogy ő velem van, és szeret. És azért annyira fontos, hogy hétről hétre az Isten népe összejöjjön egyénileg, de mint egy közösség, és imádjuk az Isten, találkozunk Jézus Krisztussal, aki az Úr napjának. Befejezve, emiatt, amiről most beszéltünk, a vasárnap a hétnek az első napja. És nem az utolsó, mint a magyar társadalomban. És ez a helyes evangélium sorrendje. Az, hogy először pihenünk, és utána dolgozunk. Ugye az Isten kegyelmet ad nekünk, megvált minket, és utána hálából szolgáljunk őt, és ez nem fordítva van. Nem dolgozunk és szolgálunk, hogy majd fogok tudni pihenni. És ez az igazi kihívás számunkra nap mint nap. Hogy az evangélium ne csak a fejünkben legyen, hanem hogy abból táplálkozunk minden egyes napon. Mire gondolok? Könnyű úgy dolgozni, hogy felkelek, megnézem a listát, a hosszú lista, amit meg kell csinálni ezen a napon, és nekivágok, mint egy őrölt. Saját erőmből kitűzöm a célokat, és majd én ezeket megvalósítom. Én ezt meg fogom csinálni. Hosszú lesz a napom, de majd később tudok én majd pihenni. És az ember stresszesen belevágja a munkában, és mint egy tank átgázol mindenki körülötte. Hát, de majd én fogok pihenni. És Isten azt mondja, nem. Mi nem dolgoznak, és akkor pihenünk. Isten minden egyes nap hív minket magához, nem csak vasárnapon, hanem minden egyes napon, hogy fölkelünk, látjuk a hosszú lista, ami van előttem, de találkozok Jézus Krisztussal. És ő látja a listát. És találkozok Jézussal, és újra látom őt, hogy ő mit tett értem. És a lelkem tud megnyugodni Krisztusban. Hogy az Istennek a gyermeke vagyok, és ő az, aki velem van, ő az, aki szeret, ő fog erősíteni, ő fog segíteni ezen a mai napon, és az Istennek a békesség nyugalmat beköltözik a szívünkben. És úgy neki vágunk a napnak, hogy most már, hogy békesség, nyugalom van a szívemben, akkor türelmesen tudok nekivágni ennek a hosszú lista, ami vár rám. Az Istennek a nyugalom napja az minden nap van, az életünkben, és az kapja a prioritást az életünkben, és az megváltoztat mindent, amikor Krisztusban tudjunk újra és újra pihenni. Ez, amit kívánok mindannyiuknak, hogy legközelebb, vagy remélem hamarosan az Isten népe együtt tudunk lenni vasárnap, és együtt ünnepelni, együtt dicsérni, és imádni az Istent. Tehát menjünk az Úr elé, és imádkozunk. Mennyi atyám, köszönöm, hogy nekünk adtad a vasárnapi napot, amit a félretettél nekünk, hogy összejöjjünk, mint a te néped. És te látod a mi szívünket, hogy olyanok tudunk lenni, mint a zsidók, és valamilyen érdemi rendszert kialakítani, és mindent megteszünk, hogy tiltjuk sok dolgok az életünkben. vagy a másik extrémben, hogy rohanunk, és úgy érzünk, hogy nincsen semmi nyugvás az életünkben, hanem csak állandóan dolgozunk és teszünk. Úr Jézus Krisztus, köszönöm, hogy te vagy az Ura a szombatnapnak, hogy te benned meg lehet pihenni minden egyes napon, és én nagyon kérek, hogy könyörülj a te népeden. Nagyon kérek, hogy könyörülj a Sarokkör gyülekezeten, hogy ez a gyülekezet mindig legyen egy olyan gyülekezet, ahol rólad énekelünk, ahol téged imádjunk, téged dicsérjünk, és hogy te találkozol velünk, de szent lelkeddel, és igazi megnyugvást tudunk tapasztalni. Amikor az evangélium újra és újra átmossa a mi szívünket, hogy tudjunk te benned megpihenni, megnyugodni. Kérek, hogy erősíts meg a mi hitünket, hogy tudjunk te benned megpihenni, és hogy ez hasson a mi mindennapi életünkre. Úr Jézus Krisztus, ebben a borzasztó járvány helyzetben, amiben vagyunk, láttad, hogy biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan úgy érzik magukat, hogy ki vannak ütve. Lemerültek, el vannak szigetelve, félnek, aggódnak a vírustól. Úr Jézus Krisztus, én nagyon kérek, hogy vonzd de néped magadhoz. Kérhetünk, hogy vedd el ezt a vírus tőlünk, és hiszünk, hogy neked van hatalmad ezt tenni. De ugyanakkor kérem, Úr Jézus Krisztus, hogy ameddig tart ez a karantén, ez a vírus, hogy találkozzál a népeddel, és vonzd őket magadhoz, és erősítsd meg az ő hitüket, hogy nap mint nap tudnak vele találkozni, és újra megnyugodni de benned. Köszönöm, hogy kérhetünk ezt a csodát tőled. Látod, hogy milyen sötét ez a világ, ez a bűnben esett világ, látod, hogy mennyire szenvednek. Nagyon kérlek, Úr Jézus, hogy könyörülj rajtunk, ad igazi megnyugvást, igazi pihenés a mi lelkünknek, hitáltal te benned. És köszönöm, hogy ezt imádkozhatunk a te nevedben, az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen.